Köszöntöm a testvéreket,
és köszönöm a lehetőséget, hogy első alkalommal szolgálhatok itt gyalogban a csendes hétvégén.
Nem tudom,
mikor, de néhány évvel ezelőtt résztvevőként voltam itt, amikor hát azt hiszem, hogy a megszentelődés útján valahol az elején voltam, és olyan rácsodálkozással tudtam figyelni itt a testvéreket, hogy milyen lelkesedéssel, komoly imádkozó élettel vannak itt. És most is ugyanezt tapasztaltam megérkezésem óta, olyan jó volt beszélgetni azokkal, akik testvérek az Úrban, és megosztani néhány gondolatot. Egy ismert történetet hoztam, a Vak Bartimeusnak a történetét, az ő meggyógyításának a történetét keressük ki az igéből. Márk evangéliuma 10. fejezetből, 46-tól a fejezet végéig olvasom ezt a történetet. Márk evangéliuma 10. fejezet, 46. verstől az 52. versig. Azután Jerikóba értek. És amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot és ezt mondta neki, bízzál, ezt mondták neki, bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit cselekedjek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. 47. verset újraolvasom. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Egy nagyon jól ismert történet, amely úgy gondolom, hogy az evangéliumnak a lényegét magába foglalja, azt a nyomorúságos élethelyzetet, amelyben van az ember, vakon, kolduson, azt, hogy Jézusnál minden lehetséges, azt, hogy lehet kiáltani, és a vakságból látó emberekké válhatunk, üdvösséget nyert hívő emberekké. Ebből a történetből egyetlen egy mondat érintett meg, és a Szentlélek által ez alapján szeretnék 4 gondolategységben üzenetet megfogalmazni. A vak Bartimeusnak az imádsága. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Hogy vagy itt ma ezen az estén? Mit hoztál magaddal? Vagy hogyan érkeztél erre a csendes hétvégére? Ki küldött? Miért jöttél? Honnan jöttél? És eddig mit végzett el az életedben az Úr? Nem vak Bartimeusról szól ez a történet, hanem rólad. Mert ennek az embernek nem volt neve. Ő a Timeusnak a fia volt, aki tengődött ott egy utca szélén, várta, hogy valaki megkönyörüljön rajta, vakként, koldusként élte a maga életét. De kiáltott. Mert szüksége volt valakire, aki egy teljesen más életet ajándékoz neki. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az első dolog, ami megfogott ebben az imádságban, az az, hogy Bartimeus felismerte saját helyzetét, és tisztában volt az állapotával. És tulajdonképpen ezt a kiáltást ez inspirálta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Felismerte azt, magába tekintett élethelyzetét, azt, aki ő maga, azt az állapotot, amiben van. És nagyon vágyakozott arra, hogy kiáltson. Ebben a szóban, hogy könyörülj rajtam, több minden van benne, irgalmaz, kegyelmez, oltalmaz nekem. Ez nem egy ilyen egyszerű imádság volt, hogy gyere és segíts, gyere és vigyázz az életemre, hanem ez egy szívből jövő, mély kiáltás, amelyben ott volt a szabadulás iránti vágy. Te milyen helyzetben vagy? A mostani lelki állapotod. Hogyan vagy itt jelen? Lehet, hogy néhány éve hívő embernek tartod magad. Úgy gondolod, hogy már annyi mindent tudsz a Bibliából, az Úr Jézusról, másokat is taníthatsz. De vajon hogy vagy ma itt? Vajon haladsz előre a hitnek az útján? Vagy megálltál, vagy visszaestél, vagy más útra tértél? Hogy vagy itt ma este? Nézd magadba. Tekints a te szívedbe, lelkedbe, és könyörülj. Imádkozz. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Bartimeus nem csak, hogy meglátta a saját helyzetét, felismerte, hanem azt is meglátta, hogy ez a vakság mit okozott neki. A vakság tehet arról, hogy minden nap ott ül és kéreget. A vakság tehet arról, hogy nevet sem adtak neki. A vakság tehet arról, hogy nincs munkahelye. Hogy nincs családja. Hogy senki nem veszi őt emberszámba. A vakság hátrányára volt. Vajon mi az, ami megköt téged? Mi a te vakságod? És miben segít téged? Vagy inkább megköt, inkább visszatart? Ha magadba tekintettél, akkor gondolkodj el azon, hogy az, ami ott benned van, mit okozott neked? Mit hozott neked? Mit adott neked? Pál apostol a Róma beliekhez intézett levelében mondja azt, felismerve saját helyzetét, saját magába beletekintve, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálra ítélt testtől. És az a baj sokszor, testvérek, hogy nem jutunk el addig, hogy most már minden romba dőlt. Hogy most már én is nyomorult vagyok, hogy most már ebből az élethelyzetből szabadulni kéne. Hogy most már vakon nem lehet tovább élni. Hogy mindig koldusként könyörögni, hogy valaki segítsen. Tovább kéne lépni. Eljutottál-e arra pontra, amikor eldöntötted azt, hogy tovább szeretnék lépni? Hogy nem akarok ebben a hely állapotban lenni, nem akarok vakságban tengődni koldusként, hanem szeretnék többet. A bűn állapotában hogyan viselkedik az ember, tapasztalatom az, családlátogatások rendjén, hogy egyfelől az ember azt mondja, hogy megszokja a bűnt. Azt az állapotot, amiben van. Egy családot látogattam meg néhány héttel ezelőtt, és láttam azt, hogy a családban az egyik tag nagyon-nagyon sokat szenved, küzd, gyötrődik a férje miatt. És rákérdeztem, hogy miért ez a sok szenvedés? Mit érez, vagy miért van ebben a lelki állapotban? És azt válaszolta, lelkipásztor úr, semmi gond, mert megszoktam. Megszoktam. És felvetődött saját magamban a kérdés, hogy meg lehet szokni ezt az állapotot, a bűnnek az állapotát, az, hogy szenvedjek a másik miatt, vagy szenvedjek magamért. Meg lehet szokni a bűnben lenni? Egy asszony testvér egyszer így fogalmazott, minek utána sok-sok nehézségét feltárta és elmondta. Egyetlen dolog vigasztal, hogy kevesebb van már előttem, mint mögöttem. Hogy leéltem azt az életet a férjemmel, ahogy, de már nincs olyan sok. Csak kibírom valahogy. De vajon lehet ezt bírni a végtelenségig? Flesi táborban több alkalommal voltam, és volt egy testvér, aki mindig úgy várt, hogy az első kérdése az volt, hogy hogy állsz a bűneiddel. Kemény kérdés, tehát nem az volt, hogy hogy vagy, hogy érkeztél, hogy utaztál, hanem hogy állsz a bűneiddel. És hadd kérdezzem meg én is ezt tőled ezen az estén, te hogy állsz a bűneiddel, a vakságoddal, a koldusorsoddal, beletöröttél? Úgy jól el vagy vele? Megszoktad? Úgyis kevesebb van előtted, mint mögötted. Hát valahogy csak leéljük ezt az életet. Mi van ott bent, benned? Ennek az igének a nagy üzenete számunkra, hogy felmértük-e igazán az állapotunkat. Bartimeus felmérte, és ezért tudott kiáltani: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. A tékozló fiúk példázatából nagyon szeretem azt, amikor a kisebbik fiú ott a messzi távolban ráeszmél arra, hogy az édesapjánál sokkal jobb volt. És azt mondja, ha itt maradok, akkor éhen halok. Akkor végem van. Akkor reménytelenül, elveszetten tengődöm itt a messzeségben az atyámtól távol. És én úgy gondolom, hogy az állapot felmérésünk mindig két dologra kell, hogy vonatkozzon. Az egyik az, hogy milyen úton járok, a másik pedig az, hogy mi lesz ennek az útnak a vége. Milyen úton jársz, testvérem? És vajon ennek az útnak a vége mi lesz számodra? És Jézus Krisztus nagyon szépen elénk tárta erre a kérdésre a választ, amikor arról beszélt, hogy van egy keskeny út, és van egy tágas kapu és széles út. A keskeny útnak mi a vége? Az üdvösség, az örök élet. A széles útnak pedig a kárhozat. A te utadnak vajon mi a vége? Te milyen úton jársz? Felmérted azt, hogy hol vagy? És elgondolkodtál-e azon, hogy mi lesz ennek az útnak a vége? Mérd fel a saját állapotodat, saját lelki életedet. Hol vagy, testvérem? Vajon megérettél-e arra, hogy kiálts vakként, koldusként? Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, irgalmazz, kegyelmezz, vedd kezedbe életemet, tégy már valamit, mert nem tudok tovább így élni. És ha tovább úgy élsz, testvérem, akkor valószínű, hogy úgy jársz, mint a tékozló fiú, mint a kisebbik, bele fogsz halni. És úgy gondolom, hogy ezt nem akarod, ugye? Bartimeus látja, hogy milyen úton van, és hogy mi ennek a vége. És olyan elszomorító találkozok olyan emberekkel is, akiknek az életében nagyon sokat rontott a bűn, sokat tettek, mégis azt mondják, hogy mi majd megoldjuk. Mi majd rendbe hozzuk életünket. Mi majd elrendezzük dolgainkat. Gyülekezetben is tapasztalom személyes beszélgetések rendjén ugyanezt a választ. Ne akarja lelkipásztor nekem megmondani. Én bűnös, én tisztátalan, én nyomorult, én koldus, én szegény, én árva. Nem. Én megoldom a saját életemet. És testvérem, hadd mondjam azt, a te megoldásod nem fog sokra vinni téged. Nem tudom, hogyha Bartimeus volt-e orvosoknál, vagy az akkori klinikákat felkereste-e? Lehetséges. De a történetből nekem úgy jön le, hogy mindenről feladott, mindenről felmondott, mindenről letett, és csak Krisztusra épített. Nem keresett többé emberi segítséget. Hiába nyújtogatom egész nap a kezemet, hogy valaki jöjjön, adjon már valamit nekem is, szegénynek. De most itt van a Krisztus, és ezt a lehetőséget kihasználom arra, hogy kiáltsok hozzá. Hogy segítségül hívjam, hogy itt legyen. És testvérem, mondjál te is le mindenféle emberi próbálkozásról. Mind arról, amit te kigondoltál saját magadnak megoldásként, és olyan szépnek tűnt, és olyan jónak tűnt, és hagyatkozz az Úristenre, az Úr Jézusra. Könyörülj rajtam, mert magamtól nem tudom megoldani az életemet. Magamtól nem tudom helyrehozni kapcsolataimat. Magamtól nem tudok megszabadulni bűneimtől. Bartimeus felismerte azt a helyzetet, amiben volt. És azt, hogy mit okozott neki ez. A második gondolat, ami benne van ebben az egy mondatban és könyörgésben, így hangzik. Bartimeus vágyakozott egy más életminőség után. Vágyakozott egy más életminőség után. Ezt így is fogalmazhatnánk, hogy gyógyulni akart. Nem csak kiáltott, nem csak magába tekintett, felismerte a helyzetét, hogy beteg, hanem gyógyulni vágyott. Testvérem, nem elég azt mondanod ma este, hogy bűnös vagyok én is. Nyomorult vagyok, vakkoldus vagyok, függő vagyok. De akarsz gyógyulni? Vágysz arra, hogy felépülj, vágysz arra, hogy megszabadulj. Vágysz arra, hogy Isten kézbe vegye az életedet. Akarsz meggyógyulni? Gyógyulni csak az akar, aki belátja, hogy beteg testvérek. Gyógyulni csak az akar, aki belátja, hogy beteg. Egyszer egy alkoholista keresett fel, nagyon sokat beszélgettünk, és elmesélte azt, hogy honnan indult az élete, hogy jutott oda, hogy az alkoholban keresse szíve fájdalmára megoldást. És akkor felkínáltam neki a lehetőséget arra, hogy én nagyon-nagyon szívesen elviszem Magyarországra. Ott van egy terápiás otthon, ott segíthetnek neki. Ő maga már saját magának nem tud segíteni, mert a szenvedélye nagyobb úr az életében, mint ő maga. Jöjjön el, és én elviszem. Bele is egyezett, elvittem. És útközben olyan sok ígéret érkezett felőle, hogy nem iszom többet, nem lesznek gondok, helyre jön az életem, minden úgy lesz, ahogyan néhány évvel ezelőtt, amikor nem ittam, de nem változott semmi. Néhány hétre rá elmenekült, elszökött a terápiás otthonból, és előről kezdte az életét, amelyet elrontott. Tovább folytatta. Nem iszom többet. Igen, lehet, hogy nem másfél hordóval, hanem csak egy hordóval, de én többet nem iszom. Emberi megoldás. Emberi törekvés. Mégiscsak egy keveset. Hát lehet kicsit Krisztusnak élni, kicsit a világnak, de meg akarsz gyógyulni? Testvérem, ha meg akarsz gyógyulni, akkor nem lehet kicsit itt is, kicsit ott is. Akkor nem lehet két úrnak szolgálni. Akkor döntsd el, hogy Krisztus kezébe teszed életedet, és engeded, hogy ő gyógyítson meg téged. Az is nagyon érdekes sokszor, testvérek, hogy a betegek elrejtik a betegségüket. Az alkoholisták is néha ezt teszik. Nem vallják be, elrejtik. Nehogy valaki meglássa, nehogy valaki felfedje, hogy ő gyenge, hogy ő valaminek a rabja, hogy a szenvedélyek fogságában van. Tárd fel betegségedet. Itt nem kell álarcokat viselni. Itt mindent le kell vetkőzni. És felismerve élethelyzetedet akarj meggyógyulni. Benned van-e az a vágy, hogy úgy meggyógyulnék végre? Hogy elég volt a sok-sok álaszból, elég volt abból az életből, amely kevés örömöt hozott, amely olyan távol van attól az élettől, amit Krisztus szabad nekem. Szeretnék végre felépülni, megerősödni. Gyógyulni akarok. És olyan emberek is vannak, testvérek, akik így fogalmaznak, hogy beteg akarok maradni. Vajon nem-e te vagy az az ember? Aki azt mondott, hogy túl nehéz feladni annyi mindent. Azokat a bűnöket, amelyek néha kényelmesek, amelyek néha örömöt okoznak. Szeretnék betegként megmaradni. Én ezt tapasztalom sokszor, valahányszor evangelizációkon veszek részt, hogy sok ilyen ember van, akik nem akarnak gyógyulni. Nem akarják elismerni, hogy ők azok az emberek, hanem megmaradnak betegségükben. De így nem lehet Krisztus követni. Vajon te vágysz-e a gyógyulásra? Arra az életre, amelyet Krisztus tud kínálni neked, arra az örök üdvösségre, egy más életminőségre. Rájött ez a Bartimeus, hogy ott lent a porban, szegényen, kolduson, vakon, semmit nem ér az élete. Nem jut egyről a kettőre. És vágyott arra a más életminőségre, amelyet Krisztus tud adni, a békességre, az örömre, a hálára, a krisztusi nyugalomra. Valószínű, hogy ez az ember addig nem tudott örülni. Nem tudott szabadon kibontakozni, élni. De a Krisztussal való találkozás után tudott. Felugrott. És örömmel követte őt. Az én békességemet adom néktek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki szomjazik, az jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És ott kérdezzem meg tőle, testvérem, aki nem vagy az Úré. Vajon szomjazol-e a nagy boldogság után? Vajon szomjazol-e arra, hogy te is végre ott légy az Úr jelenlétében, az ő követésében, az ő tanítványai között, és megtapasztalt azokat az örömöket, amelyeket az ő gyermekei megtapasztalnak. Bartimeus gyógyulni akart. Akarsz-e meggyógyulni? A harmadik gondolat az az, hogy Bartimeus kiáltott. Felismerte saját helyzetét, gyógyulni akart, nagyon vágyakozott erre, és akkor nem volt más választása, mint hogy kiáltson. Úr Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Kiálts hozzám, és én megfelelek néked. Olvassuk az igében. Keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Van-e erőd, bátorságod kiáltani úgy, ahogy vagy, úgy, amilyen vagy, abból az élethelyzetből, amelybe belevitt téged a bűn, vagy az ellenség, vagy a sátán. Van-e bátorságod kiáltani? És hogyan fogalmaz Bartimeus? Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Nem a másikon, nem a mellettem ülőn, sokszor megfogalmazzuk azt, de jó lett volna, ha itt lett volna a férjem, a feleségem, a gyerekem, a szomszédom, az unokám. Testvérem, ezen az estén hozzászól az Úr. Nem a másikhoz. Könnyen tudunk rámutatni a másikra, ha ott lettél volna, de veled mi a helyzet? Te mikor kiáltottál utoljára? Vagy csak úgy sajnálkoztál, saját állapotodat úgy méregetted. Talán vágytál is arra, hogy meggyógyulj, de nem jutottál egész addig, hogy kiálts. Ma van a kegyelem ideje, és ma van az üdvösség napja, nem holnap, vagy holnap után. Ma kiálts, ha a Szentlélek megérintette a te szívedet és lelkedet. És ma kérd az Urat arra, hogy adjon neked is szabadulást. Hogy könyörüljön rajtad, hogy vegye kézbe az életedet. Bartimeus nem a körülményeit szerette volna megváltoztatni. Nem azt kérte az Úrtól, hogy tegye szociálisan érzékenyebbekké azokat, akik körülötte vannak, hogy több pénze legyen, hogy jobb sorsba kerüljön, hanem magáért könyörgött. Én azt hiszem, ezen az estén nem önző dolog magunkért könyörögni. És azt mondani, hogy Dávid, fia, könyörülj rajtam. Vedd végre kézbe az életemet. Testvérek, mi sokszor kiabálni tudunk egymásra. Néha talán Istennek is nagyokat, és számunk kérni, hogyha nem teszi meg azt, amit kérünk tőle. De ma kiálts az Úrhoz. Úgy, ahogy vagy, abból az élethelyzetből, amiben vagy. És ne kezdjed itt hibáztatni a körülményeidet, hogy a másik miatt vagy abban a helyzetben, amiben vagy. Nem. Most nem a másikról van szó, hanem rólad. Jézus, Dávidnak fia, ezen az estén nem a házastársamat szeretném megváltoztatni. Nem a fiamat, unokámat, szomszédomat mellettem ülött, hanem én szeretnék változni. Rajtam könyörülj, az én életemet vedd a te kezedbe. Mert ha nem, akkor egy elesett vak koldusként tengődöm a széles úton. Bartimeus nem azzal foglalkozik, hogy a többiek milyenek, hanem azzal, hogy milyen ő testvérek. Adj nekem, Uram, tiszta látást. És a negyedik gondolat, ami benne van ebben a kiáltásban, az az, hogy Bartimeus azt akarta, hogy lásson. Nem kért mást, mint Istentől látást. És ebben az egy kérésben, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, benne van egy bizonyságtétel és egy kérés. Nem így kezdi megszólítani Krisztust, hogy adj látást, hanem Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Előbb elismeri azt, aki ő, Jézus, Dávidnak fia vagy te. Elismerlek téged, hallottam rólad. Tudom, hogy te gyógyító Isten vagy. Tudom, hogy te üdvözítő Isten vagy. Tudom, hogy te kézbe veheted az életemet. Tudom, hogy te csodatevő Isten vagy. Elhiszem. És utána fogalmazta meg a kérését. Mi sokszor megfordítjuk a sorrendet. Mondjuk a kéréseinket, és ha teljesülnek, akkor talán azt is kimondjuk, hogy Dávidnak fia vagy. Hogy te valaki vagy. De ha nem, akkor inkább azt mondjuk, hogy elvégezzük mi a dolgainkat. Tudsz-e előbb hittel bizonyságot tenni róla, hogy számodra is üdvözítő, hogy számodra is ő Dávidnak fia, hogy számodra is sokat jelent ez a Krisztus, aki ott a kereszten imádkozott érted, és utána megfogalmazni a kérésedet. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Kértem a feleségemtől egy dobozt. És az jutott eszembe, hogy az életünk is sokszor olyan, mint egy ilyen doboz. Ugye milyen szép, színes, pöttyös. Ha valaki ránéz, akkor azt mondja, hogy ez igen. Megéri egy ilyen dobozba ajándékozni valakinek egy ajándékot. De testvérek, kérdezem én, mi van ebben a dobozban?
Üres.
És még mi?
semmi
sötétség. Egy nagy üresség és egy nagy sötétség. És sokszor ilyen a mi életünk is Krisztus nélkül. Ilyen volt ennek a vakkoldusnak is az élete. Nem látott, sötét volt az élete, üres volt az élete. Se Isten, se ember. Te tudjátok, mit tett? Megnyitotta. És a sötétség helyett világosság költözött az ő életébe. És sok más isteni ajándék a mennyei tárházból. Tudom, hogy nem könnyű kinyitni ezt a dobozt, könnyű. De sokszor a szívünket, a lelkünket, az életünket kinyitni, és azt mondani, hogy Uram, most már tégy Te, amit szeretnél vele. Úgyis annyi szennyel, annyi sötétséggel, annyi poshat dologgal töltöttem meg. Most kéne tiszta víz, élő víz, mennyei táplálék, és a Te világosságodra van szükséged. Mersz-e kiáltani? Mersz-e Istenhez folyamodni? Akkor, amikor eldöntöttem, hogy lelkipásztor szeretnék lenni 7. koromban, egy dolog vezérelt, azt láttam, hogy a saját szülőfalumban a lelkipásztoromnak nagyon jól megy dolga. És arra gondoltam, hát ha nekem is jól fog menni a dolgom. Felkerültem a kolozsvári református kollégiumba, és az Úristen ott megajándékozott egy olyan baráttal, akinek az élete prédikált. Nem sok szót használt, hanem élte a hívő keresztény életét, és én nagyon megszerettem őt. Addig egy ilyen kettős életet éltem, félig a világban, hát félig Krisztusnak, inkább a világban, mint Krisztusnak. Amikor otthon voltam, akkor a bulizós barátaimmal jól el voltam. Amikor a kollégiumban voltam, akkor ezzel a barátommal, mert hogy mutogassam, hogy azért én is vagyok valaki, egy jó vallásos ember, és lelkész is szeretnék lenni. És 4 éven keresztül, testvérek, az Úristen rajta keresztül szólított, és figyelmeztetett, és hívogatott a koldus sorsból, a vakságból őhozzá. És csak 4 év után tudtam azt mondani, hogy Úr Jézus, megéri. Hogy Úr Jézus, oda szeretném helyezni az életemet a kezedbe. És akkor döbbentem rá arra, hogy a lelkészi szolgálatot úgy végezni, hogy az életem ne legyen a Krisztus kezében értelmetlen. De úgy, hogy az életem a Krisztus kezébe van, mindent megér. És azóta nem mondom azt, hogy nem voltak ereszkedők, völgyek, halál árnyékának völgyei is, ha voltak. De van egy Uram és Krisztusom, aki a tenyerén hordoz. És bármilyen élethelyzetben vagyok, egy dolgot tudok. Az, hogy ő velem van, és üdvösséggel ajándékozott meg. Egyetlen egy történetet szeretnék még megosztani a testvérekkel. Zsobokon, árvaházunkban történt, hogy egy Melinda nevezetű kislányt hoztak, aki elveszítette édesanyját, édesapját, hát hátat fordítottak neki. Nem akarták, hogy többé gyerekük lehessen, legyen. Ott hagyták valahol az utcán. Így találta meg a gyámhatóság, és behozták hozzánk a gyermek otthonba. Egy árva, szegény, magára maradt gyereket. Akit egyszer csak megkedvelt egy család, és egyre többször látogatta ez a család őt. Melinda is megszerette a családot, telefonszámot váltottak, és elindult egy kapcsolat. Valahányszor átmentem a gyermekotthonba, láttam, hogy virul, hogy mennyire örül, hogy valaki őt is szereti, valaki őt is értékeli. Sokszor képeket mutatott erről a családról. elmondta azt, hogy naponta szoktak beszélgetni telefonon. Illetve azt is, hogy tiszteletes úr, én nem sokára örökbefogadott gyerek leszek. Minden nap beszélgetett ezzel a családdal. És így fogalmaztam meg magam számára, hogy ez a lány az otthonra vágyakozó szívvel élte gyermekotthonban az életét. És tudta azt, hogy egyszer bekövetkezik az életébe, hogy örökbefogadják. És hogy ott lesz a családnál. Kedves árva testvérem, koldusként, meg vakon éled az életedet, de Krisztus örökbe akar fogadni téged. Övé az élet, és szeretné, ha te is az övé lennél. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És testvérek, itt nem csak egy egyszerű fizikai látás történt, hogy ez a vakkoldus valami csoda folytán elkezdett újból látni. Nem csak fizikailag gyógyult meg, hanem azt olvassuk itt az igében, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt. Ez azt is jelenti, hogy üdvössége lett. Menj el, a te hited megtartott téged, ebben a megtartott szóban benne van az, hogy üdvösséged lett. És nem tudom, hogy Bartimeus minek örült jobban, annak, hogy fizikailag újra látott vagy, hogy üdvössége lett. De biztosra vagyok, biztos, hogy nagyon örült. És nagyon hálás volt Istennek, hogy végre örök élete van. Még egyszer, tekints magadba, mérd fel a helyzetedet, milyen úton jársz, és hova vezet ez az út. Ha felismerted, felmérted, akkor vágysz-e a gyógyulásra? Ha vágysz a gyógyulásra, akkor ne szégyelj kiáltani, és a kiáltásodban legyen az, hogy egyszer bizonyságot teszel arról, hogy ki ő számodra, Jézus Dávidnak fia. Utána meg azt kéred, hogy könyörüljön rajtad. Amen. Mennyei Atyánk, szívünkig ért a te üzeneted. Urunk, felismertük azt, hogy vakkoldusokként tengődünk a nagyvilágban. Azt is, hogy ennek az útnak a vége halálnak útja, kárhozatnak az útja. Betegek vagyunk, nyomorultak, árvák nélküled. Urunk, szeretnénk gyógyulni, szeretnénk felépülni. Annyiszor próbálkoztunk a magunk módján, és nem sikerült, visszaestünk. Most szeretnénk a te kezedbe helyezni életünket. Te gyógyíts meg bennünket. Te végezd el azt az átalakulást, amelynek következtében egy új életminőségbe kerülünk. És Urunk, kiáltunk hozzád. Nem maradt más hátra, mint hogy kiáltsunk. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Rajtam. Most, Urunk, rólunk van szó. Nekünk van szükségünk rád. A gyógyulásra, a felépülésre. Arra, hogy végre a keskeny útra térjünk. Végre látó emberekké válhassunk. És, Urunk, azt a zárt dobozt megnyitjuk előtted. Hogy a sok-sok sötétséget onnan eltávoztasd, és a te világosságod, a te szereteted, a te békességed, a te örömöd legyen ott a szívünkben. Uram, Dávidnak fia, bizonyságot teszünk arról, hogy te számunkra Úr és Isten vagy, Hiszünk abban, hogy Te meggyógyítasz, hogy nálad minden lehetséges. Fogadj bennünket örökbe, és ajándékozz meg azzal az élettel, amely csak nálad van előkészítve, a benned hívők számára, és amely örök. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ezen az estén oda helyezem, talán első alkalommal, vagy újból életemet a Te kezedbe, és szeretnék a Te szolgálatodba szegődni. Szeretnék meggyógyult, látó üdvösséget nyert gyermeketként élni. Két lábon járó Bibliává válni, és veled megharcolni harcaimat, a Te keskeny utadon előre haladni a megszentelődésnek az útján. Csak nálad, csak benned, és csak veled, Uram. Amen.
Mi Atyánk,
hogy szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.